Lukács evangéliumából olvasom az igét ezen a délelőttön, Lukács evangéliumának a 19. fejezetéből, a 29. verstől a 45. versig terjedő szakasz, a Jézus bevonulásáról szóló történetet, amikor Jeruzsálembe a tanítványaival és az ővel a lévő sokasággal bevonultát. Fönnállva hallgassuk meg ezt az igét. Tehát Lukács evangéliumának a 19. fejezetének a 29. versétől így szól hozzánk Isten igéje. És történt, amikor közelgetett Bétfagéhoz és Betániához, a hegyhez, mely olajfák hegyének hivatik, elküldött kettőt az ő tanítványai közül, mondván: menjetek el az átellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült. Eloldván azt hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el, azt mondjátok annak, mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek úgy találták, amint nékik mondotta. És amikor a vemhet eloldották, mondának nékik annak gazdái: miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának: az Úrnak szüksége van rá. És elvitték azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust ráhelyeztették. És amikor ő ment, az ő felső ruháikat az útra terítették, mikor pedig immár közelgett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasággal örvendezve kezdte dicsérni az Istent fennszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Mondván: áldott a király, ki jő az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondották néki: mester, dolgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondotta nékik: mondom néktek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Eddig olvasom az igét. Ahogy közeledünk a húsvéti ünnephez, a húsvéthoz, ugye az utolsó vasárnapon, a bőt utolsó vasárnapon, a Palmárium vasárnapján, a virág vasárnapi eseményekre emlékezünk, és olyan sok kérdést vett fel bennem mindig a virág vasárnap, azok a dolgok, amik ott történtek, mert ott van bennem az a gondolat, hogy vajon amikor Jézusék elindultak a Jeruzsálem felé, ugye azon a lejtőn, ahol aztán alá ereszkedtek Jeruzsálemben, és amikor arról olvasunk, hogy az ott lévő sokaság levette az ő felső ruháit, mások pálmaágakat lengettek, és azt helyezték az Úr lába elé, és elkezdték dicsőíteni, és mondták ki, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében, békesség a mennyben, dicsőség a magasságban, akik mindezeket megtették, miért is tették? Mi is volt, ami őket vezette? Bennem volt az a gondolat, hogy hát milyen jó, amikor az embereket, akár a nagy tömeg, az Úr Jézusnak a jelenléte valamilyen módon felkorbácsolja érzelmileg. Igen, ma ezt ismerjük, és tudjuk azt, hogy nyilvánvalóan sok-sok érzelmi töltés lehet a hívő emberekben, lehet azért, mert Isten lelke vezeti őket, lehet azért, mert látjuk a körülöttünk lévő sokasságot, azoknak az örömét. Tehát, hogy igen, a hívő embert is sokszor éri ilyen öröm. Tegnap, amikor a testvérekkel, férfi testvérekkel együtt voltunk Máté Szalkán, valami hasonló öröm töltötte be a szívünket. Olyan jó volt olyanokkal együtt lenni, akik valóban keresték az Isten akaratát, akiknek a szívében ott volt a vágy, hogy hallják az igét, hogy arról beszélgessenek, és újra egy nagyon örömteli és áldott alkalmat tarthattunk, ugye azzal a közel 50 vagy 50 férfival, akivel Mátészalkán együtt voltunk, és igen, volt örömünk. Igen, ilyenkor sokszor érzi az ember azt, vagy érzi Istennek azt a szeretetét, hogy olyan jó lenne mindenkit átölelni, mindenkit a kedvünkre vonni, mert Isten végzi az emberekben ezt a csodát. És higgyük el, hogy Isten jelenlétében sokszor tapasztalja meg ezt az ember. És szükségünk van erre. A tanítványok, akik elindultak Jézussal az olajfák hegyéről lefelé, Jeruzsálem felé, valami ilyen csodát éltek át. Mi volt az, ami őket vezérelte? Nem valami hirtelen felindulás, hanem Isten lelke volt az, aki ezt munkálta bennük. Mondhatjuk azt, hogy Isten készítette el ezt az alkalmat. És két oknál fogva készítette el. Az egyik dolog az, hogy azok, akik ott voltak, akik Jézus látták ott a Szamárháton alázatosan bevonulni Jeruzsálembe, azok átéljék Istennek azt a nagy örömét, amit az ő népének tud adni. És amit ugye azt olvassuk az igében, hogy az ott lévő farizeusok, akik nem voltak ilyen viszonyban az Úr Jézussal, akik mindig azt keresték, hogy hogyan kételkedhetnek, akik állandóan a hibát keresték benne, és nem látták meg benne a megváltót, azok mindig kételkedtek, és nem értették, hogy miért van ezekben olyan nagy öröm, és miért tudnak bizonyságot tenni. De azok, akik keresték az Urat, akik minden nap megtapasztalták az ő hűségét, azok nem tudtak más tenni, mint örvendezni, és levenni a felső ruhájukat, és pálmaágokat szakítani, és azt oda tenni az Úr elé, mert azt mondja itt Isten igéje, hogy amikor közeledtek, és az ott lévő emberek sokasága elkezdett örvendezni mindazokért a csodákért, amit Isten jelenlétében átéltek. És úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon tudunk-e örülni annak, amit Isten nekünk adott? Vajon észrevesszük-e azt, amivel Isten bennünket megajándékozott? Megajándékozott a férjünkben, a feleségünkben, a gyermekeinkben, az unokáinkban, a szeretteinkben, a társainkban. Olyan sok kérdés vetődik fel az emberben, olyan sokfajta szeretetlenség, meg nem értés van emberek között, és olyan sok módon látjuk meg azokat a konfliktusokat, amik a mindennapokban ott vannak az életünkben is, és csak ezek töltik be a szívünket. Nem tudunk megbocsátani, nem tudunk elnézni másoknak dolgokat, holott észrevehetnénk Istennek azt az ajándékát, amit ad nekünk, ami társunkban, ami szerettünkben, ami barátunkban. Mert Isten így akar rólunk gondoskodni, és azt látjuk, hogy ezek az emberek észrevették ezeket a csodákat. Nem csak azt vették észre, hogy Isten hogyan gondoskodik az élelmünkről, a ruházatunkról, hanem látva azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, és áldani Istent azért, hogy Isten így is megajándékoz bennünket. Tehát ez az a csoda, és ez az az öröm, ami betöltötte az ő szívüket. Igen, ezek az emberek így jöttek Jézushoz. Tehát az egyik dolog, amiért Jézus elkészítette ezt az alkalmat, hogy a tanítványok átéljék ennek az örömét. A másik dolog, amiről az imaórán is beszéltem ezzel az igével kapcsolatban, az az, ami életünknek az alapja. Nem más, mint Isten szava. Azt mondja itt az ige, hogy amikor a farizeusok azt mondják az Úr Jézusnak, hogy hát szóljál nekik, hogy neki tegyék ezeket a dolgokat, hogy ne kiáltsanak, ne áldjanak, akkor azt mondta, hogy de hát, ha ezek nem fognak megszólalni, akkor majd a kövek fognak. majd ők fognak erről bizonságot tenni. És imaórán arról beszéltünk, hogy milyen fontos dolog látni azt, hogy Isten igéje az, ami bátorítást ad az embernek, és ez meg nem unhatatlan. Igen, valakik azt érzik, vagy azt gondolják, hogy hát azok az emberek, akik Isten igéjét olvassák, akik gyülekezetbe járnak, egyrészt egy besavanyodott, mondhatjuk egykönyvű emberek, akik úgy gondolják, hogy azzal találnak örömet az életben, hogy Isten igéjét hallgatják. Nem értik az emberek. Mit lehet ott csinálni? Mit lehet azon annyit hallgatni? De hát az az ember, aki Isten szavára figyel, az tudja azt, hogy ez erősíti meg az embert. Az Isten igéje élő és ható, és eljut az ember szívében, megítéli a cselekedeteinket, megítéli a gondolatainkat. Ezek fontosak, de van egy másik üzenete, hogy megvigasztal bennünket. Mindig üzenetet ad, mindig bátorít és vezet bennünket, és ezért jó látni azt, hogy az Isten igéje, amelyre szüksége van mindenkinek. Ha ezek nem fognak szólni, majd akkor a kövek szólalnak meg, de hogy Isten üzenetére mindenkinek szüksége van. És ez az üzenet állhat itt előttünk, amikor mindezt elénk állítja az Isten igéje, és amikor Isten lelke indítja ezeket az embereket. Dorgáld meg őket, hogy ne tegyék ezt. De ezt nem lehet. Mondtam az imaórán azt, hogy a hívő ember, aki átélte az Isten örömét, aki megtapasztalta, hogy Isten vezetése alatt van, és átélte az áldásait, nem azért beszél Jézusról, és nem azért mondja el azt, hogy Isten mit tett az életében, mert ugye egyszer nekem valaki azt mondta, hogy hát te mindig azért beszélsz Jézusról, mert hát te pap vagy, és neked ez a dolgod, téged ezért fizetnek. És akkor ugye elgondolkodtam, hogy azért teszek? Hát ha azért tennék, mert ezért fizetnek, akkor ne legyek itt. Nem ez a lényege. Nem azért teszünk bizonságot. A hívő ember nem azért mondja el mindenkinek azt, amit átélt, mert úgy érzi, hogy ez a kötelessége, hanem azért mondjuk el, mert megtapasztaltuk azt, hogy Isten ezeken az igéken adott nekünk is bátorítást, útmutatást. Ez jelenti számunkra, az ige azt mondja, hogy ez az ige a mi útjainknak, a mi léteinknek a világossága. Hát értsük meg, hogy azért mondjuk el, amikor találkozunk emberekkel és beszélgetünk bármiről, elmondjuk azt, hogy milyen gondjaink vannak az orvosnál járva, és amikor valaki elmegy egy rendelőintézetbe, és sok beteg ember van jelen, akkor mindig azt hallja, hogy mindenki beszéli el az ő bajait, betegségét, és emlékszem, hogy fiatalabb koromban, nem azt, mintha most annyira idősebb lét, de fiatalabb koromban mindig, hát magamban nevettem, hogy hát ezek az idős emberek mindig csak arról beszélnek, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, és akkor elmondják egymásnak azt, hogy hát mi is az, ami segített neki, hát valahogy tanácsokat adunk egymásnak, és éppen valakivel nemrég találkoztam, és elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hát hol fáj. És amikor elkezdtünk erről beszélgetni, összenéztünk, és egy jó nagyot nevettünk. Na, tessék! Amit valamikor kinevettünk, megmosolyogtunk, egyszer csak elkezdünk arról beszélgetni, ahogy telik az idő, hogy hát tényleg előjönnek azok a dolgok, amikre talán 15-20 évvel ezelőtt nem is gondoltunk. De nem azért mondjuk el egymásnak, és nem azért kell elmondani egymásnak, hogy elmondjuk, hogy lám már nekünk is vannak ilyen dolgaink, hanem azért, mert jó megosztani ezeket. Jó azért is másik elé tárni, hogy tudjunk egymásért imádkozni. De hogy fontosak ezek a dolgok az életünkben, hogy ezek ott legyenek is. Ugye azt olvassuk, hogy Isten igéje, amely nekünk segítséget ad, hogy visszajöjjünk arra a gondolatra, amit amit elkezdtünk, hogy dorgáld meg őket. Hát miért dorgálnám meg őket? Erre szüksége van az embereknek. Az Isten igéje az, ami erősít bennünket. És hogyha mások nem félnek elmondani azt, ami nekik használt, akár gyógyszerben és egyéb dologban, és olyan bátorsággal tesznek erről bizonyságot, akkor mi miért ne tennénk arról bizonyságot, ami minden orvosságtól feljebb való, és ami nem csak a testet, hanem a lelket is meggyógyítja, az a megváltó, aki eljött erre a világra. Hát ha el kéne ezt hallgattatni, akkor Isten ezt úgysem engedné, mert ha kell, akkor a kövek fogják ezt elmondani, mert ez az ember legfontosabb üzenete, amit meghallhat az ő életében. Aztán eszembe jutott az, amikor Bálák hivatja Bálámot ott Mózes könyvében, ugye a Tórákban, azért, hogy mondjon átkot Izraelre. És olyan megdöbbentő dolog az, ami ott történik. Elindul Bálám, a próféta, hogy átkot mondjon Izraelre, mert megfizették érte, és azt mondja Isten igéje, hogy nem átkot mond, hanem háromszor áldja meg. És az Isten igéje arról is bizonságot tesz, hogy miért volt ez az áldás, és miért változtatta azt a vágyat, vagy azt az elgondolást Bálámban, amit ő elgondolt, mássá Isten, azt mondja az ige, mert Isten lelke betöltötte őt. Nem tehetem, hogy ők elhallgassanak, mert Isten lelke indítja őket. És erről kell nekik bizonságot tenni. És erről szól a virágvasárnapi történet, hogy Isten valami nagy dologról akar bizonságot tenni embereken keresztül. Valami olyan üzenetet akar átadni az ott lévő sokaságnak, amely minden ember számára életet jelenthet. Mi is az, amire fel akarta hívni a figyelmet itt az Úr? Az előbb felolvastuk a 118. Zsoltárból egy részt, amiben ugye az diadal öröme méről olvasunk az igazaknak, és ugye ott olvassuk, hogy áldott, aki ül az Úrnak nevében. Ugye azok a gondolatok és azok a szavak, amelyeket olvasunk itt a bevonulásnál is, mi is az, amit Isten nekünk ezen a történeten keresztül, vagy amit nekünk el akar juttatni üzenetként. Az egyik dolog, amit a 118. Zsoltár mond, hogy ő nyitotta meg számunkra az ajtót. Igen, Jézusra mutatnak, aki ő az Úrnak nevében, aki megnyitott számunkra az ajtót. Emlékezzünk csak Jézus szavaira, aki azt mondta, hogy menjetek be a szoros kapun, mert keskeny az az út, ami az életre visz, és széles az az út, amely a kárhozatra visz. Menjetek be ezen az ajtón. Én vagyok az ajtó. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak én általam. Volt idő, amikor úgy gondoltam, hogy Istenhez sok út vezet. Sokféle módon meg lehet ismerni. Meg lehet ismerni keleti vallásoknak a útjain, meg lehet ismerni akár olyan módon is, hogy valami életszemléletet választunk, és nem kell ahhoz különös dolog, majd valahogy eljutunk Istenhez. De olyan ez, mint a végtelen, amit szeretnénk megragadni, de sehogy sem jutunk el. És emlékszem arra az időre az életemben, amikor azért estem össze lelkileg, azért az történt az életemben, hogy nem láttam kiutat, mert hiába próbáltam ugye megfogni a szivárványt, ahogy szokták mondani, sehogy sem értem el, és minél közelebb kerültem hozzá, annál távolabbnak éreztem. És akkor jött egy bizonyságtétel, jött néhány ember, aki elmondta, hogy áldott, aki jó az Úrnak nevében. És megtaláltam azt az ajtót. És sokan megtaláltuk azt az ajtót, amin bemehettünk, és amely az életünket megváltoztatta. És rájöttünk arra, és megértettük, hogy senki sem mehet az Atyához, csak ő általa. Hogy csak egy út van, és ez pedig Jézus Krisztusnak az útja, ahova csak az igazak mehetnek be. Ugye nem mehet be más, aki ő benne bízik. Sokan azt mondják, egyszer valaki nekem is azt mondta, hogy ez igazságtalan. Az igazságtalan, hogy csak ez az egy út van. Hát nem tudom, hogy igazságtalan-e, de nem ezt kell látni, hogy most igazságos vagy nem. Vagy nem azt kell nézni, hogy én melyiket szeretném, vagy melyik az, amire úgy gondolom, hogy ez az én utam. Hanem azt kell látni, hogy van egy út. Hogy van, hogy Isten elkészített, hogy nem kell bolyongani, hogy nem kell keresgélni, hanem Isten nekünk felajánlotta azt a lehetőséget, hogy végre kibéküljünk vele, és békességünk legyen Istennel. Emlékezzünk csak arra, amikor ott a járatlan úton találkozott Kandaki királynőnek a pénzügyminiszterével, az apostol, és emlékezzünk arra, hogy milyen bánatosan ment ez az ember, és nem találta a megoldást az életére, és amikor mellé szegédött Fülöp, felült rá, és elkezdett bizonságot tenni Jézusról, a megváltóról, akkor azt olvassuk, hogy ez az ember kimondta, hogy de mi tarthat engem vissza, hogy az Isten akaratát cselekedjem? Mi tarthat vissza engem abban, hogy megkeresztelkedjem, hogy elfogadjam azt az utat? És miután megtette, azt mondja az ige, hogy örömmel ment tovább az ő útján. Tehát valami változás történt. Felfedezte, megértette, és nem azt kereste, hogy hát milyen igazságtalan dolog ez, hogy pont ezen az úton. Nem mindegy, Isten ezt készített. Tehát induljunk el rajta, lássuk meg ennek a csodáját az életünkben. Ne kételkedjünk. Amikor Izrael népe a pusztában vándorolt, azt olvassuk, hogy Isten megmutatta nekik a kémeken keresztül azt, amiről bizonyságot tett, hogy az a föld, amit Isten nekik elkészített, az a legtökéletesebb. Amikor elmondják a hazajövő kémek, hogy olyan szőlőfürtök vannak, hogy két ember viszi ezt a hatalmas szőlőfürtöt, hát még elképzelni sem tudom. Hogy micsoda gazdagság ez, mézzel és tejjel folyó Kánaán. És hazajönnek a kémek, és elmondják, hogy szóval amit Isten elmondott erről, szemeinkkel látva azt mondhatjuk, hogy még jobb, még tökéletesen. Nem lehet leírni azt szavakkal, ami ott van. De mégsem fogunk bemenni, mert ott óriások laknak. És mit mond Isten igéje, hogy nem mehetett be Izrael népe ebbe a csodálatos országba hitetlenség miatt. Bizalmatlanság miatt. Mert nem hitték el, hogy Isten ezt nekik adta, és csak vágyakoztak utána, és 40 éven keresztül kellett nekik mannát enniük. És így arra gondoltam, hogy úgy beszélünk a mannáról, mint mennyei eledelről, amit Isten adott az ő népének 40 évig. És aztán elgondolkodtam azon, hogy de hát miért kell nekünk, bocsánat, a mannát enni? Amire azt mondja Isten, hogy a nép is azt mondta egy idő után, hogy hát már elegünk van, tényleg 40 évig mannát enni. Nagy kegyelem Istentől, hogy a pusztában adott nekünk. De miért esszük a mannát, amikor ott van a csodálatos szőlőfürt, amit Isten nekünk készített el. És 40 éven keresztül, igen, megtapasztalták Isten hűségét a fürjekben és más egyéb dolgokban, de bemehettek volna abba a csodálatos országba, amit Isten nekik elkészített. És megnyitotta az ajtót, és lehetőségük lett volna, de nem mentek be. oda, amire, ami után vágyakoztak. Igen, valamiről lemaradni. Valamit, amit elérhetnénk, a miénk lehetne, de valamiért mindig lecsúszunk róla. Eszembe jutott a újszövetségű Jézusnak a példázata, amikor a gazdag és Lázár történetét mondja el, és arra gondoltam, hogy amikor az a gazdag ember, aki miután meghalt, ment az örök gyötrelemre, vajon mit érezhetett? A történet, ugye, amit Jézus elmondott, nyilván nem egy megtörtént esemény, egy példázat, bár az is lehet, hogy Jézus valakiről ezt a példázatot elmondta, valaki, akit ismert, és arra gondolunk, hogy ez az ember, aki egész életét úgy élte le, hogy persze gazdag volt, és lehet, hogy olyan volt, mint a gazdag ifjú, akiről elmondhatjuk azt, hogy egész életében tizedet adott, egész életében templomba járt, hogy mindent megtett, amit a törvény előírt, és abban a reménységben élt, hogy ha majd átmegy a elkövetkezendő világba, akkor majd ő is meg Ábrahám kebelén, és egyszer csak ott találta magát a nyomorúságban, és arra gondolt, hogy erről lecsúsztam. De nincsen másik út, nincsen másik lehetőség. És akkor kezdett gondolkodni, hogy hát legalább akkor a szeretteim, akikre akkor nem figyeltem eléggé, majd talán ők, ó, hadd menjen vissza Lázár. Küldj vissza valakit, hogy őket figyelmeztesse. És azt mondja az Úr, hogy van nekik törvényük, van nekik prófétájuk. Ha azokra nem hallgatnak, akkor azokra se fognak hallgatni, hogyha esetleg a halottak közül visszamegy valaki. Van nekünk bátorító szavunk. Vannak emberek, akik erről bizonyságot tesznek. Van nekünk a kezünkbe a Szentírás, amelyek meg akarnak győzni bennünket, és mi pedig balgatag módon elmegyünk mellette, és majd egyszer felébredünk, és nem az örök életbe, hanem az örök kárhozatba. Egyszer mindannyiunknak meg kell állni Isten ítélő széke előtt. De az örömhír az, amit az Úr, amíg még van lehetőség, elénk akar állítani, hogy Isten elkészítette nekünk ezt a lehetőséget. A Zsoltárban azt mondja a Zsoltáríró, hogy magasztallak, mert meghallgattál, magasztallak, mert szabadításomul lettél nekem. Pál azt mondja, hogy hálát adok Istennek az én Urunk Jézus Krisztus által van lehetőség az új életre. Tehát miről tesznek bizonyságot ott, hogy Jézus Krisztusban van nekünk lehetőségünk arra, hogy újat kezdjünk, hogy az életünk megváltozzon, és örömmel menjünk tovább az úton, mert ő a győztes király, amit sokan nem akarnak tudomásul venni, amit sokan kinevetnek. De azt mondja Isten igéje, hogy a keresztről való beszéd ugyan bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik hiszünk, az Istennek az ereje. Mi is az, amit még el akar nekünk mondani itt az Úr? Azt látjuk, hogy sokan nem hittek, a farizeusok. És azt mondja a Zsoltáríró, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, ez lett a szegletkő. Sokféle magyarázat van arra, hogy mit is jelent ez a szegletkő, de talán a legfontosabb az, amit láthatunk. A szegletkő az, amit azért tettek le először egy hatalmas kő, hogy arra kezdték építeni az épületet. Nem csak arról van szó, hogy azt tartottam, mert hogyha valaki egy kicsit járatos a építészetben, az tudja azt, hogy egy kő nem tud megtartani, de az a kő az, amihez mindent viszonyítottak. Amihez kitűzték a sarkokat, amihez kitűzték a torgyot és mindent. Tehát az a pont, ami biztos. És erre építették az egész épületet. Ha ez nincsen meg, ugye azzal szokták kezdeni az építészek, hogy kitűzik. Kitűzik a magassági pontot, megvan a magassági pont. Emlékszem, amikor építőiparban dolgoztam, mi is tűzögettünk, végig kihúztuk ugye az épület köré a plusz egy métert, amihez viszonyítottunk, és mindent ahhoz lehetett, mert ha nem ahhoz viszonyítottunk, akkor nem állt meg az épület. Akkor az egy tákolmány lett volna, ami mondjuk egy garázsnál nem egy nagy dolog, de amikor egy tízemeletes épületet, vagy egy hatalmas épületet építünk, akkor ott milliméterek, centiméterek is fontosak. Tehát ez az, amihez viszonyítunk mindent, és erről beszél Isten igényei, amit megvetettek, az lett a szegletkő. Miről beszél az? Ha nem ő hozzá igazítjuk az életünket, akkor úgy járunk, mint ahogy az Úr Jézus példázatában, hogy a homokra épített vár, ha jönnek a különböző szelek, vihar, akkor az nem marad meg. Akkor az összedől. Tehát, hogy csak ő hozzá. Ez egy tákolmány épület lesz, de ami nem fog megmaradni, ha jönnek a nehézségek. És az emberek összetákolgatják az életüket. Innen is, onnan is szedegetjük az építőanyagokat, mindenhez próbálunk viszonyulni. Valaki mond valamit, akkor ahhoz viszonyítjuk az életünket, arra építjük. A másik is mond valamit, és egy tákolmány összeáll, ami nem élhető. Az Úr pedig azt mondja, hogy az az épület, amit ő rá, az ő igéjéhez viszonyítunk, és arra építjük fel, az örökre megmarad. Ez az a nap, amit az Úr szerzett. Örvendezzünk és vigadozzunk ezen a napon. Igen, ahogy közeledünk húsvéthoz, virágvasárnapon, Isten arra akar bennünket bátorítani, hogy vigasztalódjunk, vigadozzunk, örüljünk, mert ez az a nap, amit az Úr szerzett. Ma van az üdvösség napja. Ma megláthatjuk, elfogadhatjuk, elindulhatunk azon az úton, amelyen aztán örömmel mehetünk tovább. Ahogy örömmel ment tovább Zákeus, akiről azt mondja Isten igény, ma lett öröme ennek a háznak. A szerecseny komornik, aki örömmel ment tovább az úton, eljön az a nap, amikor ezt a lehetőséget megragadhatjuk. És ott virágvasárnapon erről tett bizonyságot a sokaság. Erről tett bizonyságot Jézus. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Ma van az üdvösség napja. Ma kell nekünk döntenünk. Mert lehet, hogy holnap késő lesz. Testvérek, úgy eszembe jutott ugye a napok nagy híre, szomorú híre, amikor több száz ember egy repülő balesetben életét vesztette, és bennem volt az a gondolat, talán egy kicsit visszatérve arra, amit arról beszéltünk, hogy ma van az utolsó idő, és nem tudjuk, hogy lesz-e lehetőség másnap. Hogy amikor ezek az emberek tisztába lettek azzal, hogy milyen úton mennek, egy utolsó pillanat, mire gondolhattak? Mire gondolhattak? Hogy néhány másodperc múlva, vagy néhány perc múlva nincs tovább. Nem tudjuk, hogy mire gondolhattak. Ezt csak Isten látja. De ez a gondolat volt bennem, hogy ma még lehet, ma még szabad. Boruljunk le a kereszt alatt. Ma van az az idő, amikor Isten arra bátorít, hogy fogadjuk el az ő szeretetét. Induljunk el ezen az úton, ami megváltoztatja az életünket is, amely örömteli életet ad, és új életet ad. Igen, a húsvét üzenete, amire felkészít bennünket virágvasárnap, és talán egy kis örömöt hoz a szívünkben, visz a nagy hétnek az eseményei, a kereszthalál, amik szomorú dolgoknak tűnnek, és az is, hisz meghal a megváltó, megfeszítik, és erre gondolunk. De gondoljunk arra, hogy az, amit ő ott értünk elvégzett, ez a mi örömünk, és ez az, ami életet jelentett számunkra. Ez az örömhír. És ugye milyen furcsa gondolat, hogy valakinek a halála lett a mi örömhírünk. De hogyha ezt elfogadjuk, és amiről bizonságot tettek ezek az emberek ott virágvasárnapon, akkor mi is örömmel megyünk tovább ezen az úton. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Nem tudom, hogy ott virágvasárnapon hányan találták meg ezt a napot. Hány emberé lett ez a nap, és örömmel mentek tovább. És nem tudom, hogy hányan vagyunk, akiknek örömöt jelent ez a nap. Mert megértették, mert felfogták, mert belekapaszkodtak az Isten ígéretébe. És ezt megtapasztalták naponta, és megtapasztaljuk ma is. Hát adja az Úr, hogy ez a nap a miénk legyen, amit Isten elrendelt. És lássuk meg, hogy Isten igéje, ami élő és ható, és amely eljut minden lélekig, és eljut a szívünk mélységeig, az 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 ige, ami életet, boldogságot jelent mindannyiunk számára, és mindazok számára, akiknek bizonságot tehetünk erről. Adja az Úr, hogy átéljük ezt a boldogságot, és átadhassuk ezt a boldogságot. Amen.